Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából, sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából, meg a Jordánon túlról, valamint Tírus és Szidon vidékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta a tanítványainak, hogy tartsanak készen létben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: te vagy az Isten fia! Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne hírezteljék, kicsoda ő. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Még a tisztátalan lelkek is leborultak előtte, jellemzi az Úr működését és hatását az evangélista. Ami viszont hihetetlennek tűnik, az éppen ezeknek a tisztátalan lelkeknek a hitvallása: te vagy az Isten fia. Furcsa annak kijelentése, aki szembe mert szállni Istennel. Miért most ez a hitvallás, szinte meghódolás? Az Úr Jézus láttán talán megjavult a sátán? Erről persze szó sincs. Az viszont igen furcsa, hogy az, akiről az Úr így nyilatkozott, a sátán hazug és a hazugság atya, most mégis igazat mond. Mert valóban Jézus az Isten fia. Mi erre a magyarázat? A sátán és minden csatlósa csak teremtmény. Se hatalomban, sem képességben közelébe sem érnek Istennek. Éppen ezért, amikor a teremtője elé kerül, megszeppen, meghunyászkodik a gonosz lélek. Kénytelen az igazat kimondani. Ez az Úr Jézus hatalmát mutatja, és elrejtett istenségének megnyilatkozása. Ahogyan a betegek érintésekor erő árad ki belőle, úgy a sátán is ezt érezhette az Úr környezetében. A szeretet légköre, ami az Urat körülvette, mint valami kínzás, az igazság kimondására kényszerítette. De azért a gonoszság megvolt ezekben a vallomásokban is. Azt nyilván tudta a gonosz lélek, hogy az Úr nem az ő vallomás alapján akarja igazolni a maga istenségét. Az embereknek az ő szavai és tettei alapján kellene rájönniük arra, ki is jár közöttük. Éppen ezért talán bosszúból, vagy csak kínjukban hangosan kiáltoztak Krisztus előtt. Rájuk kell parancsolni, hogy elhallgassanak. Érthető, hogy az Úr Jézus nem kívánt ilyen hitvallásokat. Ki hinne egy megszállottnak? Hivatkozhatnának a közmondás szavaira: bolond lyukból bolond szél fúj, és ezzel talán sokakat el is riasztanának Krisztus közelségéből. Ebből az esetből következtethetünk arra, hogy milyen lesz az, amikor majd mi állunk az Úr Jézus előtt a végső napon. Ha még a gonoszsággal végleg eljegyzett sátán is megszeppen, hogyan állunk majd mi meg az ő végtelen szentsége előtt? De ez kicsit meg is érteti velünk azt, amit sok teológus vall: Istennek nem kell ítéletet kimondani a fölöttünk, mert ahogyan a sátánból kijött az igazság, úgy belőlünk is előtör az igazság megvallása, vagyis nem várunk Isten ítéletére, mert mi magunk ítéljük el önmagunkat. És ehhez még egy gondolat: nem így kellene készülnünk a szentgyónásra, ezzel a megrettent lelkülettel? Ez valójában nem félelem, hanem erő és a hatalom elismerése. Nem is jó szó erre a megrettenés, mert ez sokkal inkább megilletődés. Ott állok a hatalmas Isten előtt a magam apró voltának tudatában, és nem tudok hová lenni. Rádöbbenek az igazságra, hogy szinte semmi vagyok, és mégis mennyi öntudatosság és akaratosság volt bennem, mégpedig a végtelen Istennel szemben. Ez egy lehetetlen állapot, amit csak Isten irgalma és megbocsátó szeretete tud feloldani. Ha így sikerülne a gyóntatószékbe lépnünk, akkor biztosan kézzel fogható eredménye lenne bűnbánatunknak. Az evangélista nagy tömegekről beszél, akik az ország és a környezet minden tájáról érkeznek az Úr Jézushoz. Ilyen hatással volt az Úr gyógyításának híre az emberekre. Kétségtelen, hogy mind a kíváncsiság, mind a bajoktól való szabadulás vágya hajtotta őket, hogy fölkeressék. Akár fáradtság és áldozatok árán is mentek az Úrhoz. De vajon mit gondolhattak, amikor meghallották a megszállottakból megszólaló gonosz lelkek hitvallását? A leírás azt sugallja, hogy nem sokat figyelhettek erre, hiszen a kavargó tömegben arra törekedtek, hogy minél közelebb kerülhessenek a csodatévő Krisztushoz. A saját céljuk és érdekük foglalta le őket, és így nem fogták föl valójában a megszállottak szavait. Ez az önző érdek lehet a magyarázat arra is, hogy hová tűnt ez a nagy tömeg az idő elmúltával az Úr Jézus mellől. Ez a tény rávilágít arra, hogy az ember életéből miért és milyen gyorsan el tudnak párologni a nagy élmények és fontos pillanatok. Felszínes a hatásuk éppen az érdek miatt. Nem is gondolják át, hogy milyen rendkívüli dolog az, ami történik velük. Elérték a pillanatnyi célt, de ez nincs hatással az életükre. Ahhoz ugyanis azt kellene végig gondolniuk, hogy ki és mit tett velük. Bizony jó lenne, ha magunk nem növelnénk ennek a felszínes tömegnek a számát, és a szentségek vételénél, amik a tanítás és a gyógyítás egybefoglalói a mai hívőknek, komolyan megfontolnánk, hogy mekkora jó téteményekben részesülünk. Krisztus cselekszik velünk, ő az, aki megtisztít bennünket, vagy tesz jobbakká és magához hasonlóbbakká. Közvetlen kapcsolatban vagyunk vele, nem is kell tolakodnunk, hogy megérinthessük, hanem ő maga kínálja föl nekünk a bensőséges lelki találkozásnak a lehetőségét, s lehet, hogy az érzelmeink pillanatilag nem mozdulnak meg, de legyünk tudatosak és meghódolók a hozzánk hajló Úr előtt. Visszatérve az evangélium szövegéhez, az első mondatban találunk egy érdekes szót, visszavonult a genezáreti tóhoz. Nem is hallottunk arról, hogy az Úr máshová ment volna. A leírás úgy mutatja, mintha minden esemény itt a tó körül történt volna. Igaz, Péter anyósa meggyógyítása után másnap hajnalban azt mondja az Úr Jézus az őt kereső tanítványoknak: tovább kell mennünk a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét. De hát ezek is szomszédos helységek, tehát valahol a tó körül voltak ezek is. Mégis visszavonul. Ha az evangélium előző fejezetének első mondatát nézzük, ott is hasonló kifejezést találunk. Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Úgy tűnik, hogy ez a kifejezés inkább időhatározó akar lenni, mint helyhatározó. Arra utal, hogy az Úr huzamos időt töltött itt, a tó környékén, és mintha ez lenne az ige hirdetésének igazi otthona. Valóban itt talált rá az első tanítványokra, a halászokra, és itt talál befogadó otthonra is Péter házában. De ez csak az evangelizálás kezdete és megerősödésének az ideje. Ahogyan az Ag Simeon jövendőlendő szavai mondták, világosságul a pogányok megvilágítására. Itt alakít ki tehát egy biztos hátteret az Úr Jézus ebben a pogánynak számító világban a későbbi működéséhez. Itt igazolódik, hogy az emberek mennyire éhesek Isten igéjére, még ha annak lényegét nem is fogják föl teljesen. És itt valósul meg az Izaiás által megjövendőlt dolog is. A szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Ez a visszavonulás tehát nem valamiféle elzárkózás, begubózás, hanem csak a megerősödés és a további munkára való fölkészülés helyét és idejét jelenti. A szövegből kitűnik, hogy itt már a tanítványok is részt vesznek bizonyos mértékig az igehirdetés munkájában. Meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát. Ők tehát ott sürgölődnek az Úr Jézus körül. Meglepő az indoklás, ami a bárka előkészítésére vonatkozik, a tömeg tolongása miatt. Mintha nem is örülne az Úr Jézus, hogy ennyien akarják látni, hallani. Úgy gondolom, hogy nem a létszám zavarta az Urat, hanem a sokaság felületessége. Hiszen éppen arról tesz említést az evangélista, hogy mindenki érinteni akarta az Urat. Gondoljunk csak bele, hogy ez milyen kellemetlen lehetett. Itt nem valami fegyelmezett sorbanállásról van szó, hanem a szó szoros értelmében tolongásról. Az eredeti szöveg pedig úgy fogalmaz, hogy a tömeg rázódult az Úrra. Így a bárka nem csak az ige hirdetés eszköze lehetett, hanem bizonyos mértékig a biztonság eszköze is. És ez nem csak az Úr Jézus biztonságára vonatkozik, hanem az emberekére is, hiszen egy ekkora tömeg könnyen zaklatottá válik és zabolátlanná, és akár egymást taposva is törekednek elérni a céljukat. Mindezek ellenére az Úr elsősorban tanítani akart, így a bárka, mint más alkalomban is, a tanítás jobb lehetőségét szolgálta. Jobban átláthatta a tömeget, és a hangja is jobban hallhatóvá vált mindenki számára, a tömegtől kissé eltávolodva. A célja pedig nyilván az volt, hogy ne csak meghallgassák őt az emberek, hanem életük megváltoztatására is készek legyenek. A külső szertartások vállalása mögött legyen megfelelő, imádságos lelkület is. Ne csak mondják Istent atyuknak, hanem valóban gyermeki kapcsolatban is legyenek vele. Ami a tömeget illeti, sokszor nagy és lelkesítő hatással lehet az egyesekre annak átélése, hogy mások is hasonló véleményen vannak, és ugyanúgy lelkesednek. Az egy cél és az egyetértés összekovácsolhatja az embereket. A hiányossága viszont az ilyen tömegnek, hogy ilyenkor nem megfontolt, szívből jövő egyéni elhatározás ébred az emberben, hanem inkább sodródik a tömeggel együtt. A nagy élmény ritkán hoz egyéni megtérést, amely szilárd is marad a továbbiakban. Mert valójában nem tömegnek, hanem Krisztus szavainak kell hatással lennie ránk, emberekre, hogy igazán megtérjünk és meg tudjuk változtatni, jobbítani az életünket. Az viszont kétségtelen, hogy a Szentlélek föl tudja használni az ilyen tömeghatást is a lelkünk javára. Mégis tudnunk kell, hogy Isten gyermekeivé nem a tömeg, hanem egyedül Jézus Krisztus tehet minket. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.